Jó itthon lenni, jó Magyarországon élni, jó, de hogy miért, meg hogy ez miért jó, ezt már nem tudom levezetni.
Nem ez a legszebb időszaka egész eddig életednek.
Most valaki azt mondaná nekem most, hogy áldott állapot, szerintem visszakézből adnék neki két pofont.
Ez zavar az amerikai kultúrában, hogy úgy teszünk, mint hogyha kérdeznénk valamit, de lényegében nem kérdezünk semmit.
Az emberek nagy része nem tud reflektálni arra, hogy mit miért érez. Hát ez az érzelmi tudatosság, most dühös vagyok, mert jelentkezel? Szót adok.
Én vezettem már Indonéziába, ott például azt gondolnád, hogy idegbeteg mindenki, pedig csak másra használják a dudát.
Igen.
De most olyanokat kérsz, amiben tudnánk fejlődni, vagy olyanokat kérsz, amikben nem vagyunk nagyon szarok? Nem mindegy.
Olyan nincs, amiben jók vagyunk.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket, ez itt az Amiről anya nem beszélt 9. epizódja. Ismét itt vagyunk, nem tűntük el, tartottunk egy hónapos nyári szünetet, amiről előre elfelejtettünk szólni, ezért utólag kérünk tőletek töredelmesen bocsánatot, és megígérjük, többé ilyen nem fordul elő, hogy szünetre megyünk, de nem szólunk róla. Viszont újra itt vagyunk, és mostantól ismét itt leszünk minden hónapban. És nem csak mi vagyunk itt újra, hanem hogyha megnézitek, és nem hallgattok minket, akkor azt is láthatjátok, hogy egy vadonatúj stúdióban vagyunk, amit nagyon szépen köszönünk, hogy megvalósult, és nagyon
ez
szép.
Ez a mi dizájnunk, ha más nem vette volna észre.
Igen, Málna, kérlek, mondd el akkor a nézőknek, hallgatóknak, hogy te mit fedeztél fel.
Hogy ez a mi dizájnunk konkrétan, amit itt a falon láttok.
A mi dizájnunk alatt azt érted, hogy az Amiről anya nem beszélt dizájnja. Ez ugye ez kicsit ez egy ilyen belsős poén, szóval ideértünk, nagyon megdicsértük a helyet, nagyon örültünk neki, és menet közben derült ki, hogy az az egy dolog nem tűnt föl a Málnának, hogy ez a mi...
Ez nekünk készült.
De nagyon jó lett, és nagyon örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük.
Az Indítsuk be Magyarországot alapítványnak.
Nekik köszönjük, pontosan. Műsor elején, műsor végén, igen, műsor közben, mindig köszönjük nekik.
Hát örülünk neki.
Abszolút, nélkületek nem lenne. Szóval itt vagyunk 9. alkalommal, és a mai adás az a hogy létünkről, a jól létünkről fog szólni.
Wow!
Picit ilyen... ja, szerintem sejtettétek, de igazából csak ennyit tudnak a csajok, hogy mi a téma. Egyébként ezt mindig így csináljuk általában, hogy a műsor vezető az csak bedobja a témát, és nem tudják a többiek a műsor szerkezetet, hogy annál is improvizatívabb, lazább, spontánabb legyen a műsor nektek. Szóval, hogy a jól létünkről, well-beingünkről fog szólni egy picit, hogy ilyen ma, nem is tudom, divatos szóhasználattal éljek. Úgyhogy ilyen témformán ez egy ilyen nagyon személyes dolog lesz, mert még akkor is személyes lesz, hogyha arról beszélgetünk, hogy látjuk az országnak a hogy létét, mert ha bár vannak erre vonatkozó mutatók, meg statisztikák, én nem ebbe az irányba szeretném elvinni ezt a műsort most, hanem inkább a személyes megéléseink, a saját országunk hogy létéről, a saját közösségeink, meg a saját magunk hogy létéről és jól létéről. Az adást egyébként az előző adás kontrollról szóló műsora és adása inspirálta, mert én ezután a műsor után elolvastam, megcsináltam a házi feladatot, amit a Málnától kaptunk, a Viktor Frankl és mégis mondj igent az életre című könyvét elolvasva inspirálódtam, hogy beszélgessünk erről, mert hogy nyár van, egy picit mindenkinek talán lazább az élet, több idő jut.
Most nagyon rossz diáknak érzem magam, én nem csináltam meg a házi feladatot.
Szerintem... Legyen az, hogy mentségedre szolgál, hogy 8 hónapos terhes vagy egyébként.
Én azt hittem, hogy megverünk a műsor után, vagy valami ilyesmit fogsz mondani. Legyen az, hogy nagyon.
Szóval hogy engem az inspirált, hogy itt vagyunk a nyár kellős közepén, most már egy picit inkább a második felébe, de hogy talán mindenki egy picit elmegy pihenni, nyaralni, több idő jut gondolkodni, és akkor így nekem legalábbis több időm jut arra is, hogy agyaljak azon, hogy is vagyok én, és miket lehetne így az életemben egy picit fejleszteni, jobbá tenni. És akkor ez a két dolog inspirált engem, mert én nyaraláson elolvastam a házi feladatot. Egyébként, hogyha nem hallottátok, nem láttátok még az előző adást, az a kontrollról szólt, és szerintem nagyon érdekesre sikerült, hogy mindenképpen pótoljátok. Szóval ez a mai dolog. hallgassatok, lássatok, nézzetek minket szeretettel. Első kérdésemet fel is szeretném hozzátok tenni. Nagyon egyszerű, de próbáljátok már meg most abban az értelemben megválaszolni, hogy ez egy jól létről szóló adás. Szóval a hogy vagy, jól vagyok formulát kerüljünk el. A kérdésem az az, hogy hogy vagytok?
Kezdjem?
Kezd.
Jól. Jó, webbing kapcsán próbálok akkor terelni a gondolataimat. Egyébként tényleg jól vagyok, és most azon gondolkodok, hogy egyébként ez olyan szempontból egy tök aktuális kérdés, hogy az elmúlt hónapokban, hetekben például nem mindig voltam nagyon jól, és ez kapcsolódik a well-beinghez olyan szempontból, hogy aktívan kellett keresnem azt, hogy hogyan tudnék jobban lenni. És ez nekem most elsősorban egy ilyen motivációs történet volt, meg egy motivációs mélyrepülés. Leginkább munka, országos helyzet, ezt most nem tudom, hogy nem akarom most kibontani, ha lesz erre vonatkozó kérdés, akkor szívesen kibontom, de hogy aktívan kellett keresnem, hogy hogyan tudom magam a hajamnál fogva kihúzni ebből a kisebb gödörből. Nem volt nagyon mély a gödör, de azért gödör volt, és én például újra elkezdtem hálanaplót írni, az például szoktam csinálni, amikor
így... Ezt elmondod a hallgatók kedvéért, hogy mi az a hálanapló?
Szerintem sokféleképpen lehet se, én úgy csináltam, az én hálanaplóm az úgy nézett ki, hogy minden nap, és azért volt egy ilyen, szerintem legalább egy 2 hét, amikor minden nap leírtam, hogy aznap éppen miért vagyok hálás, mi jó dolog történt velem, és ezek lehetnek apróságok. Egyébként az egyik kedvenc bevezető tréning kérdésem, a legkisebb, legjobb dolog, ami történt veled aznap.
Azt én is nagyon szeretem.
Az nagyon édes. Szóval, hogy ilyen kis, és akkor mindjárt mondok egy másik fogalmat is rögtön, akár ilyen mindfulness technikák, pillanatok, megnézni az ég színét, megnézni a fák színét, érezni, hogy fúj a szellő. Tehát a legkisebb apróságokat is, amiért én hálás tudok lenni a környezetnek, meg azért, hogy vagyok, meg a szeretteimnek, azokat följegyzem. És akkor ez például olyan, ami segít. De hasonlóképp segített az is, hogy én elmentem, ezt utcának már meséltem, egy félnapos ilyen öncoachingolásra az erdőbe, és akkor kirándultam egy 2 órát.
Ez nagyon jó egyébként, akár így egyedül is.
Az nagyon jó. Azt hiszem, önmagában nagyon jó.
Szeretném, hogyha kicsit magyarosítanánk, hogy feltöltenénk tartalommal.
Hogy konkrétan mit jelent.
Igen, mert hallgathatnak, nézhetnek minket olyanok, akiknek ez így nem sokat mond még.
És szerintem ezek olyan dolgok, amikhez tényleg senkire nincs szükség, az embernek elég önmagát. Most már nem azt mondtam, hogy önmagához nyúlni.
De már végül is szerencsére mondtad.
Szóval ez úgy történt, úgy nézett ki, hogy elmentem, kirándultam, rám nagyon inspirálóan hat a természet, úgyhogy nekem az tök fontos volt, hogy ez egy erdő legyen. Hál' Istennek van is hozzánk nem túl messze kis erdő, és akkor kirándultam egy 1,5-2 órát, és kifejezetten olyan kérdéseket tettem föl magamnak, amikről azt gondolom, hogy utána kiadhatják azt a választ, amit én keresek. Ezek ilyen kérdések, hogy engem mit ölt fel, mi ad energiát, milyen értékek mentén élem az életem, mi az, ami számomra igazán fontos. Tehát leginkább, én ilyenkor leginkább arra a 2 faktorra szoktam koncentrálni, hogy mi az, amit szívesen is csinálok, és mi az, amiben jó is vagyok, és még fontos is, az 3 inkább. És akkor ezen gondolkodtam, és aztán, amikor a kis kiránduló túrán végére jöttem, akkor leültem egy padra, és én akkor meghatároztam azt, hogy mit szeretnék ebből a napból, és azt mondtam, hogy azt szeretném ebből a napból elérni, hogy kapjak arra egy kis motivációt, hogy milyen irányba megyek, hogy amit csinálok most, az ahhoz visz közelebb, vagy attól távolabb visz esetleg, és ilyen szempontból végignéztem, hogy miket csinálok, és hogy azok szükségesek-e, és ezek után pedig ilyen következő lépésekig vittem egészen a dolgokat. Tehát, hogyha nem csinálok valamit viszont, amit kéne, akkor azt hogy kezdem el, Ha pedig esetleg csinálok olyan tevékenységet, egyébként ilyen nem volt, amit nem kéne, akkor azt meg így abba kéne hagyni, vagy ami nem tölt, vagy nem szolgál.
Ehhez azért nagy önkontroll kell szerintem, hogy így fókuszált maradj. És akkor ezeket így tényleg így őszintén megválaszold magadnak, hogy akkor így tovább is tudj lépni, mert szerintem nagyon sokaknál, pláne amikor egy ilyen nagyon turbulens időszakban vannak, akkor így lehet, hogy elkezdik feltenni maguknak ezeket a kérdéseket, de hogy odáig nem tudnak el, vagy nagyon sokan általában nem jutnak el odáig, hogy akkor ezeket így őszintén megválaszolják, vagy no, de pláne még ebből a következtetéseket is levonjanak, de amúgy szerintem ez egy szuper eszköz. Tehát, hogyha valaki...
Véletlenül pszichológus azért a Mána, szóval ez nem biztos, hogy mindenkinek magának kell csinálni.
Igen, de hogy pont oda akartam kifuttatni, hogy ha viszont valaki így rászánja magát, hogy akkor 2 órát egy olyan környezetben tölt el, ami őt így ki tudja kapcsolni. Legyen az akár erdő, egy kád meleg víz, vagy nem tudom, tehát, hogy aki fürdőben szeret lenni, vagy kimenni a strandra, és hogy mindenki zsibog körülötte, de hogy őt meg így az nyugtatja meg, hogy érzi, hogy körülötte így zajlik az élet, tehát nem marad ki semmiből, de közben mégis tud magával foglalkozni. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon szuper dolog.
És egyébként még egy, amit mondtál, ahhoz kapcsolódik, hogy szerintem az egy nem könnyű része, például, hogy az ember le tudja bontani, hogy mi az, amit a társadalom vár el tőle. Igen. Tehát ez egy szerepből csinálja, hogy valóban arra vágyik, vagy valóban azt tölti. És egyébként csak még egy így well-being téma kapcsán, hogy
még sok minden lesz egyébként, nem egy, az egész adás erről szól.
Jó, hát akkor
de még
tovább.
Egy gondolat most arra vonatkozóan, hogy vagy egyébként, ugye?
Jól. Mehetünk tovább.
Jó, akkor ezt most nem is mondtad el ezt a gondolatot. Ne arra, úgy csak olyan vicces volt, hogy mondod, hogy még igen, egy, de még igen. Sok lesz. Jó, Gyöngyös, te hogy vagy?
Fú, én nagyon ambivalensen. Tehát egyrészt hihetetlenül boldogan, kíváncsian, inspiratívan az aktuális helyzetemben is, meg ha a jövőt nézzük, így 8. hónapos kismamaként, meg költözésben, meg teljesen új élet vár, felejtsen mindent, ami fáj, tehát, hogy így énekelni nem fogok, ezt nem szeret, azt nem köszönnétek meg. Tehát, hogy itt van az egyik része, a másik része meg az, hogy ez rengeteg feladat, nagyon fárasztó, és amiről szerintem nagyon sokan nem beszélnek, hogy...
Lúz, jó.
Ugye?
Mi az?
Engem is
én
az
érdekel. Én nem szeretek terhes lenni.
Wow.
Tettek műsor végét. Nem számítottunk rá, hogy ilyet mer mondani valaki. Ez még ilyen liberális közegbe is para hallani.
Várom a kislányomat, nagyon szeretem.
Nem ez a legszebb időszaka egész egész életednek.
Valaki azt mondaná nekem most, hogy áldott állapot, szerintem visszakézből adnék neki 2 pofont.
Figyeljünk oda már akkor.
Nem, egyszerűen én önmagamban nem vagyok most a helyemen. Tehát, hogy nem úgy működik a testem, minden máshogy van, minden máshogy funkcionál, nem tudom úgy irányítani önmagamat, ahogy szeretném. Tehát most a költözésnél is borzalmas frusztráció volt az, hogy ki vagyok szolgáltatva másoknak, hogy mondjuk felemeljek egy dobozt, mert nem felemelhetném, de tudom a következményeit, meg a potenciális következményeit, tehát nem fogom megtenni, de hogy, és tényleg olyan testi jelenségek, tünetek, amik borzalmasan fárasztóak, keretek közé szorítanak, és ez nem jó. Tehát, hogy ezt a részét nem szeretem. Tehát, ha azt mondaná valaki, hogy piros pirula, áldott állapot, kék pirula a gólya hozza, akkor kérdés nélkül a kék pirulát elveszem. Tehát, hogy mondom mindezt úgy, hogy hihetetlenül boldog vagyok, mert nagyon vártuk ezt a babát, szeretnénk ezt, szerettük volna, szeretjük, várjuk.
Nagyon érdekes egyébként, hogy mondod mindezt úgy, mert hogy Mint hogyha önmagában az, hogy ez szar, ezt már nem is lehet mondani anélkül, hogy hozzátenni, hogy de szeretni örülök fogom a kislányomat, ne aggódjatok.
Igen, és mert bárki, akinek azt mondom, hogy nekem ez az állapot nem jön be, én nem szeretek terhes lenni, akkor így, de mások mit nem megadnának érte, amit tudok, tehát nem egy nem
de kettő, miért? Azért, bocsánat, azok a mások is a gyerekre vágynak, nem arra, hogy nem tudják tartani a vizeletüket annyi ideig, mint szeretnék, mert most bocsánat, de hogy ez, erre szerintem az égvilágon senki nem válik, hanem a járulékos hátrányok
egyébként élik meg. Nekem vannak olyan barátnőim, akik kifejezetten jól érzik magukat terhesen.
Hát meg olyan hormonokat szabadít föl, én nem tudom, hogy még nem voltam terhes,
de csak azt mondom, hogy úgy vannak azok a járulékos hátrányok, amit lehet jól megélni, mert akkor is arra gondolok, amikor nem tudom, küzdök azzal, hogy fél óránként pisilnem kell, hogy jaj, nem baj, az én aranyos csöpségem nyomja a húgyhólyagomat. Meg lehet azt mondani, hogy így tök jó lenne ez véget érne, mert szeretnék egy órán keresztül koncentrálni a munkámra, anélkül, hogy kétszer el kell mennem pisilni, és nem teszem mindig mögé, hogy mi van. És valószínűleg abban igazatok van, hogy hormonok, hogy gondolkozik, meg minden, csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy valószínűleg a direkt kellemetlen dologra arra senki nem vágyik, csak másképp éli meg, hogy
igen,
van
valószínűleg másképp élik meg. Meg ugye ez is olyan, hogy minden egyes terhesség is más, tehát mindenkinél mások a tünetek, vannak tipikus dolgok, de van, akinél valami erősebb, gyengébb, hamarabb jön, később jön, mit tudom én, és ezért sem lehet ezeket egy lapon említeni.
Egyébként nekem erről az egészre, amit mondasz, az jut eszembe, hogy kicsit reklámhegye, a Pottyondi Edinának van a zseniális stand-upja, amit én az Átriumban láttam.
Reklámhelye? Azt mondtad?
Reklámhelye, igen. Jó, most szerintem már nincs. Mindegy, csak onnan jutott eszembe, hogy ő meg a szülésről mesél hosszan. Kicsit hasonlóképp, mint te az előbb, nem reklámozza nagyon a szülés, de hogy így azon gondolkodtam, miközben beszéltél, hogy lehet, hogy az egyébként tök sokat tenne a well-beingért, hogyha lehetne a kismamáknak azt mondani, hogy ez szar, és hogy ez már önmagában felszabadítom, mert nem érzi magát úgy, hogy ő egy, nem tudom, egy kakukk
meg anyukáknak azt, hogy valami nehéz, vagy nem jó, vagy nem tudom, én emlékszem, amikor a nővéremnek volt a kisebbik lánya 2 éves, és egyszer olyan hisztit csinált, hogy tényleg már órák óta elképesztő hisztériába volt, és betette hideg zuhany alá, mert nem, teljesen eszköztelen volt már addigra, és akkor utána ezt a sztorit, ezt ő titkolta. Tehát, hogy így lényegében egy-két ember volt, akinek elmerte mondani, mert mintha életre szóló bűnt követett volna el, és rettenetes anya lenne.
Szerintem mindenki tud olyan családot, ahol és hideg zuhany járt már.
Könyörgöm, nincs olyan, tehát, hogy most hideg zuhany, vagy kiabálás, vagy nem tudom, szóval, pofon. Hogy vagy mondjuk most, az nem, most azért, már nagyon 21. századiak vagyunk, pofon igen, az már nem, az nem azt az már nem. Megálljuk azért, de hogy olyan, ahol egy szülő nem, hogy mondjam, bántja így vagy úgy a gyereket akkor, amikor ő már eszköztelenné válik, és feszültség van, olyan szerintem nem létezik. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy ő így fel tudott nevelni a gyereket, az nem tudom, vagy hazudik, vagy nem volt ott a gyerek felnevelésekor.
Én például pont a well-being miatt nem csatlakoztam semmilyen babamama Facebook csoporthoz. Én mondtam, nekem ez egy ilyen policy volt, hogy nem. De, és az a vicces, hogy Gergőt a barátai berakták ilyen baba-apa csoportba, ami így, gyerekek, ég és föld, sztorizgatnak a gyerekekről, persze ott is megjelenik egy-kettő ilyen, hogy jaj, máshogy kellett volna, nem így jó van,
de nem megy a vérszíves,
de nem megy a vérszíves, és hogy így Gergő rendszeresen küldi nekem az ilyen vicces posztokat, amikor az apukák mesélnek arról, hogy a 2-3-4-5 éves gyerekeik milyen aranyköpéseket.
Webbing lesson van, ne vegyél, ne maradj benne toxikus közösségben,
igen,
ha nem
muszáj. Igen,
ahol mindent, nem tudom, ez a, van a toxikus pozitivitás fogalma, ezt pont most ismerkedtem meg vele, hogy aztán rátérek a következő kérdésemre, jó, mert még csak azt kérdezem, hogy hogy vagytok 20 perccel ezelőtt. De szóval, hát így amúgy arra szerintem ez egy nagyon jó tükör, hogy az, hogy hogy vagyunk, az igazából egy komplex kérdés, és abszolút, akkor, amikor abszolút feltesszük egymásnak úgy, hogy nincs idő meghallgatni a választ, engem egyébként, ez zavar az amerikai kultúrába, hogy úgy teszünk, mint hogyha kérdeznénk valamit, de lényegében nem kérdezünk semmit. Igen. Ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy hello, remélem, jól vagy, mert igen, körülbelül ennyit ér az, ami történik. Igen. Na, de nem ide akartam kiukadni, hanem hanem hova.
Jaj, toxikus,
toxikus pozitivitás. Igen, hogy a pozitív pszichológia az egy nagyon érdekes dolog, vagy tehát, hogy úgy nem azt mondja, ugye, a pozitív pszichológia, hogy mindenhez, minden koronájál pozitívan, hanem eszközöket ad a kezedbe, hogy alapvetően nehezebb dolgokat is hogyan lehet kezelni, meg ami jó, azt hogyan tudod kiaknázni. És a toxikus pozitivitás, azt most arra kezdték használni, vagy nem tudom, hogy most kezdték-e használni, én most találkoztam vele, hogy amikor ezt az ember félreértelmezi legjobb szándékkal is, és azt mondja, hogy de mindig mindennek meg kell keresni a jó oldalát, és igen, akkor egyből túljutni a problémán, és nem engedni magam lent lenni, nem, meg azt mondani, hogy de a kismamának lenni jó, innen jutott eszembe, igen, mindenképpen
hát
jó.
Ez a pozitív pszichológiának az egyik legnagyobb kritikája egyébként.
De hogy ezt közben nem mondja, tehát hogy ez valahol már a kifordított, vagy nem tudom, kifordítása ennek az egésznek, illetve az, ahogy mi értelmezzük rosszul, és hogy na, az nem a well-being, a toxikus pozitivitás, nem. És a papa gyerek csoportokban úgy tűnik nem nagyon van jelen, még a babamamákban meg jelen van, és az nem segít nekünk, ha azt látjuk, hogy rajtunk kívül mindenki jól csinálja. Nekem a nővérem például ezért utálta a Boribon vagy milyen meséket, mert abban a szuperanyuka van, aki mindig mindent jól csinál, és ő nem akarta, hogy olyat olvassanak a gyerekekkel, ahol az anyuka mindig tökéletes, mert hogy ő ilyen amúgy nincs. Nem ilyen, és egy
érted, nincs olyan, hogy tökéletes, ahogy egy embereknek, mindenkinek más igénye van, nem véletlen, hogy tudsz barát lenni A emberrel, de B emberrel nem jössz ki, mert mindenki más. Ugyanez igaz szerintem a párkapcsolatokra is, a gyerekekre is. Természetesen vannak alapvető normák, embered a gyereket, eteted a gyereket, tehát ilyen alapvető Maslow piramis alján lévő szükségleteket kielégíted, de hogy ezen felül te hogyan viselkedsz a gyermekeddel, és mit adsz neki, és hogyan neveled, és hogyan irányítod őt az életben, ez szerintem leginkább attól függ, hogy milyen vagy te, milyen a gyerek, és mondjuk milyen az apja. És ti így hárman hogyan működtek
együtt. Vagy a másik anyja.
Vagy a másik anyja, másik apja. Nem, bocsánat, igen, vagy nem diszkriminatív szeretem
nem,
volna lenni,
csak azért mondtam, hogy
azoktól függ, akik ennek a kis családi csomagnak a részét képezik.
Így. El kell távolodnunk a gyerekektől, bocsánat, mert nem csak igen. A gyerek dimenzióban van jól lét, sőt, bár nem, mintha nem lenne nagyon fontos, csak ugye innen indultunk, és
igen, ledobtam
nagyon tetszett
bombát.
Nekem a Málnának az a gondolata, hogy nagyon szereti ezt a tréning kérdést, és most, ha mielőtt átvezünk a következőre, ez egy ilyen kis rövid, jó? Ez egy rövid kis kérdés. Legkisebb, legjobb dolog, ami ma történt veletek?
Elsőre sikerült a tusvonalamat meghúzni a szememben. Vagy a szememen.
Wow,
Jézusom, én erre nem tudok ennyire gyorsan válaszolni.
Nem baj. Legkisebb, legjobb dolog, ami először eszedbe jut, az lesz jó.
Ó, mondjuk.
Én azért tudtam ilyen gyorsan, mert amikor beszéltünk róla, hirtelen ez.
Én elmondom, a legkisebb, legjobb dolog, ami velem történt ma, hogy most csinálok egy ilyen, nem, ez nagyon hosszú, messzire vezetne, de mindegy.
És biztos nem a legkisebb.
Röviden, nagyon kedves zöld salátát tettem a wrapem előtt ebédre, és nagyon kellemes, a mikrofonom, bocsánat, káposzta volt benne, meg paprika, meg répa, és nagyon kellemes volt, pedig nem volt benne semmi, amiről én azt gondolom, hogy étel.
Köszönjük a gasztroromat! Szabó Szonták utca!
Vegák, vegánok, most kikapcsoltak!
Nem, szeretem az zöldségeket, de hogyha így ez a három dolog van benne, az olyan, hogy mitől fogok jól lakni, inkább így mondom.
És jó volt.
Mondjuk nem ennyit ettem, de finom volt.
Nekem csak nagy dolog jut eszembe.
Akkor mondd nagy dolog.
Hát az, hogy nap elején azt hittem, hogy szeptember elején elutazhatok még Észak-Olaszországba, aztán a reggel után egy másfél órával úgy tűnt, hogy mégsem, aztán rá egy órára úgy tűnt, hogy mégiscsak egy héttel később. Na, tessék, és ez most nagyon jó.
Mert Olaszországba utazni mindig a legjobb dolog.
És megnéztem, és még szeptember végén is jó idő van.
Nagyon jó.
Igen.
Ezt most utca a főnököm, úgyhogy már pörgeti a szabadságkérdéseket.
Ez közben jó, hogy szeptember végén hol fogunk tartani a munkába, ez már így elkezdett pörögni. Az agyamba, de ez nem tartozik ide. Szóval, ezek voltak, mindenki elmondta, remek. Ugye jól létről beszélünk, és én nagyon örülök neki, és köszönöm nektek, hogy konzekvensen az elt azt hosszan ejtjük, mint ahogy ugye jó, hosszan is kell, hiszen nem a jólétről beszélgetünk, hanem a jóllétről beszélgetünk, és én sok beszélgetős műsorban nem hallom, hogy az emberek a jóllétről szeretnének beszélgetni, és mégis a jólétet mondják, úgyhogy mi mondjuk jól, mert csak azért is, mert a kettő egyáltalán nem ugyanaz, és
bizony.
Ezer meg ezer hozzáállás és megközelítés van arra, hogy pontosan mit is takar a jólét vagy a jóllét, mert ez mind a kettő azért elég, hogy mondjam, a slippery slope-ot magyarul. Sokféleképpen azért ezt meg lehet közelíteni, az, hogy a jóllétnek milyen dimenziói vannak. Én nem vagyok pszichológus se, meg boldogságkutató se, meg szociálpszichológus se, bár azt szívesen lennék, de nem vagyok, és ezerféle dimenzionálást találtam csak erre az egy dologra, úgyhogy igazából én csak azt szeretném, hogy ti hogy definiáltok magatokba egy jólétet, meg ehhez képest egy jóllétet. Hol van szerintetek a különbség? Azért nem akarom, hogy abba az irányba menjünk, hogy mit mond a tudomány, mert nagyon sokfélét mond, úgyhogy csak mi legyünk egy lapon, amikor erről beszélgetünk. Szerintem most igazából ez a fontos.
Nekem most az első megkülönböztetés, ami eszembe jut, és most nem tudom, hogy a egyetemi tanáraim ezt hallgatják, mert lehet, hogy nem ez a technikus terminus, de nekem az egyik az egy társadalmi szintű történet, a másik meg egy egyéni, tehát a jóllét az egy egyéni dolog, a jólét, mint mondjuk jóléti társadalom, az pedig egy társadalmi fogalom, és egyébként szóval ott kapcsolódik például, hogy egy társadalom, ahol sok ember jól létben van, az egy jóléti társadalom, de hogy nyilván nem teljesen, tehát ennek az együttjárás az nem 100%-os, tehát nem következik egyik a másikból. De nekem az egyéni szint, meg a társadalmi szint például egy megkülönböztetés.
Nekem inkább az, hogy a jólét az inkább materiális, anyagi.
Igen, ez is.
A jóllét az meg mentális, emocionális. És hogy ez igen. Lehet egyéni szinten is, meg társadalmi szinten is mind a kettő. Tehát élhet valaki egy személy jólétben úgy, hogy a jólléte az nem jó, és fordítva is. Tehát én nekem, amikor erről beszélünk, a jólétnél mindig az van előttem, hogy a tárgyi, anyagi, fiskális, financiális, materiális dolgok körülötte mennyire vannak a helyükön. A jóllétnél meg, hogy az az adott ember, vagy akár az az adott társadalom mentálisan, érzelmileg mennyire van a helyén.
Jó. Oké, most összegyúrom ezeket a dolgokat, és akkor legyen úgy, mert nyilván jókat mondotok, ez mind betagozódik ide, hogy akkor mi beszélgessünk azt szerint, hogy a jólétet, azt csak a jóllét függvényébe keverjük egyáltalán ebbe a beszélgetésbe bele a továbbiakban, és akkor azt mondjuk, hogy a jólét az is lehet egyéni társadalmi is, de a fő meghatározója az, hogy a jólét az a gazdasági állapotáról szól, akár az országnak, akár az egyénnek, míg a jóllét, az pedig valóban egy, most itt kicsit definitív leszek, de hogy azt mondják, hogy azon jellemzők összessége, amelyek a személy egészséges pszichés működéséhez vezetnek. Tehát valóban egy egyéni szint is benne van, bár kitágítható, hogy jól van-e egy munkaközösség, vagy jól van-e egy társadalom, de hogy ugye akkor viszont az a kérdés, hogy az egészséges pszichés működés abban a közösségben megvalósul-e az egyénekben. Tehát, hogy nyilván igazából ott is egyéni szintű a kérdés, csak hogy az egyének jólléte összeadódik-e valami nagyobb jóllétbe, vagy nem. Úgyhogy ez szerint fogunk akkor erről picit beszélgetni, és ugye azt mondjuk, ha ezt mondjuk, hogy az egészséges pszichés működéshez vezet, faktorok teszik ki a jóllétet, akkor milyen faktorok azok, amik, amik az egészséges pszichés működés kellenek nektek, jó? Tehát most nem kell megint elmenni oda, hogy mit ír a technikus terminus, de hogy józan paraszti észre, mi az, amit ti ide számítotok magatok?
Hú, hát... tehát én onnan vezetném le, hogy én akkor érzem magamat jól létben, ha a helyemen vagyok. És ahhoz, hogy a helyemen legyek, ahhoz egyrésztről fontos, hogy önmagammal, fú, lehet, hogy nagyon messziről indultam, de hogy tudjam azokat a válaszokat, amiket mondjuk már a kérdéseire kéne magamnak válaszolnom, mint amikor most mesélted ezt az öncoaching dolgot, tehát képben kell lennem önmagammal, és akkor tudok jól lenni. Ez akkor is így van, ha mondjuk a béka feneke alatt vagyok egy depressziós időszakban, csak akkor tudok abból kijönni és jól lenni utána, hogyha vagy akár felszínen tartani magamat, hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy most nem vagyok jól. Tehát, hogy őszintének kell lennem szerintem önmagammal leginkább, hogy most okése, amiben én vagyok, vagy nem, vagy akkor merre felé kéne induljak, hogy jobban legyek.
Sok mindent mondasz szerintem most.
Én szívesen összefoglalom ezeket, amit mondasz, mert szerintem le tudom fordítani pszichonyelvre.
Igen,
hogy
igen.
Egyrészt, egyrészt az önismeret, ami ebből kihallok. Igen. Másrészt az önelfogadás, és az állapotomnak az elfogadása. Én ezt kiegészítem még azzal, hogy ez ilyen, egyébként akár a Maslow piramis is szerintem egy jó sorvezető a jól léthez. Ugye ott megjelenik a biztonság, a kapcsolódás igény másokhoz, szeretve lenni, és szeretni, és akkor az önmegvalósítás ugye az már a Maslow piramisnak a csúcsa, tehát mondjuk, hogyha valami olyanért küzdök, aminek látom értelmét. De ugyanígy a közösségben levés, tehát biztonságigénynek, meg a másokhoz való kapcsolódás igénynek azért több szintje van, és van közösségi, és van párkapcsolati, és családi. Most így hirtelen
most akkor én meg azt foglalom még egyel össze, most megyünk az összefoglalom
körbe.
Hogy akkor az legyen a szociális jólét, ami minden kapcsolódásunkat bele foglalja. Egyébként még a szociális talán még a sajátunkat is magába tudja foglalni, hogy önmagunkkal hogy vagyunk, de és te milyen dimenziókat érzel még fontosnak? Mert most először összefoglaltad a gyöngyöst, te mit teszel
meg
hozzá
még,
magadtól?
Még kiegészítettem. Hát
igen, a szociálissal.
Igen, önismeret, önreflexió az ehhez kapcsolódik. Jó, egyébként nyilván én ide sorolnám az egészséget is. Mondtad, hogy mentális egészségről van szó, csak én nem tudom külön választani a fizikai egészséget a mentális egészségtől, az az igazság. Tehát az, hogy sportolók, mit teszem,
igazából
stb.
Azt mondtam, hogy a személy egészséges, nem kötözködni akarok, csak hogy a pszichés működéshez, de nyilván, ha te fizikailag beteg vagy, akkor nem fog egészségesen működni a pszichét, tehát hogy még csak nem is mondtam azt, hogy mentálisnak kell lennie, csak hogy a pszichét hogy működik, de igen, a fizikai hogy létet.
Én abszolút ide kapcsoló teljesen. A fizikai hogy létet is. Gondolkodok, hogy még... Jó, a szociálisnak, igen, a szociális tudnám differenciálni, most én nem tudom, hogy kötődsz, mint kötődsz. Gondolkodok, hogy még ilyen nagyon más természetű dolog is van. Mondjuk a Maslow piramisnak az alján az ilyen van, hogy evés, ivás, szex, második,
én szerintem jobb vagyunk most, ahogy én az olvasmányaim alapján azzal tudom egyedül már csak ezt kiegészíteni, titeket egyébként ismételve, hogy az érzelmi, az is megjelent ugye a gyöngyösnél, az érzelmi jóllét, fizikai jóllét, szociális jóllét, amúgy benne van a pénzügyi, tehát hogy itt is benne van,
persze,
mert nyilván egy bizonyos
persze.
szint alatt, hogyha minden nap azon kell aggódnod, hogy miből veszel enni, és miből fizetsz számlákat,
akkor az... kevésbé tudsz a szociális kapcsolatokra, önmagvalósításra fókuszálni.
És akkor, amiről egy kicsit még szerint, tehát hogy ami még nagyon számít, és főleg így általában abban a kontextusban, ahogy mi itt a dolgokról beszélgetünk, hogy nem csak magunkról, hanem társadalmi szinten, a környezeti jóllét, tehát hogy van az az ország, hogy van a te kormányod, hogy van a klímaváltozás, kell ettől félni, nem kell ettől félni, ez ugye mind egy környezeti jólléthez tartozik, meg a munkahelyi, amiben meg ugye mi osztozunk, azt nagyon sok tanulmány külön veszi, mert nagyon sok időt töltünk ott, és azért nagyon specifikus, hogy az ott lévő jóllét az hogyan alakul valakinek az életébe. Ez egy elég sok minden, és nem fogunk tudni mindegyikről beszélgetni, és én azt gondoltam, hogy határozzuk meg itt azt, hogy mi az, ami számunkra most ezek közül a legérdekesebb és legizgibb, és menjünk el abba az irányba, hogyha most nem az egyéni jólétet nézzük, hanem hogy vagyunk mi közösségben, mert akár mehetünk a munkahely irányába is, akár mehetünk a társadalmi irányba is nagyobb.
Engem nyilván az érdekel a legjobban.
Igen, én is inkább a társadalom irányába mennék, és nem azért, mert nem beszélnék szívesen a munkahelyi jólétről, mert az szerintem legalább annyira fontos, tehát ahogy ugye a könyvünk is így kiemelik meg minden, mert tényleg, tehát hogy az iszonyatosan meghatározza azt, hogy te hogy vagy.
Jó.
De közben meg szerintem azért, akik hallgatnak, néznek minket, talán ha a társadalmi jólétet boncolgatjuk egy kicsit jobban, az...
De akkor
az iskolai,
akkor azon amúgy, belül az viszont, amiről itt mindannyian, mind a ketten megnyilvánultatok, akkor menjünk el szerintem, legyen az, hogy egy kicsit arról beszélgetünk, hogy az érzelmi jóllétünk, az szerint ti hogy érzékelitek, hogy van? Társadalmi szinten kérdezem, abszolút. Önismeret, önelfogadás, nagyon jó, rábeszéltem, bocsánat, Gyöngyös szerint, borzalmasan. Ennyi, köszönjük. És hogy van a munkahelyi, akkor
nekem egyébként, ja mondjad.
Nem, csak annyi, hogy ez, aki vezet, mondjuk, az nagyon durván érzékelheti, hogy mennyire tényleg napról napra egyre stresszesebb.
Ja, már hogy nem céget, hanem nem, az
autót.
Hát jó,
igen, bocsánat, igen, nem, autót vezet, mondjuk nem feltétlenül kell csak ezt nagyvárosban, Budapesten megtenni, hanem bárhol, de mondjuk így nagyvárosban, Budapesten elég gyakoriak olyan szituációk, ahol kijön az, hogy mondjuk... a többiek mennyire stresszesek, vagy mennyire nyugodtak, és no de pláne, ha valaki mondjuk akár külföldön is szokott vezetni, akkor ég és föld a kettő. Tehát, hogy
mondjuk attól függ, hol függ külföldön. Én vezettem már Indonéziába, ott például azt gondolnád, hogy idegbeteg mindenki, pedig csak másra használják a dudát.
Igen, igen. Én is most ugye Nászúton voltunk tavaly Távol-Keleten, Vietnám, Kambodzsa, Tájföld, és ott is folyamatos a dudálás, például Vietnámba, és így megy mindenki, mint az őrült, össze-vissza keresztbe kasul, de hogy így nincs, a pici koccanásnál nagyobb baleset nincsen, mert vigyáznak egymásra. És hogy itthon meg kicsit lassabban fékezel meg, nem tudom.
De mi a következtetés az érzelmi hogy létünkkel kapcsolatosan, amit ebből levonsz?
Az, hogy nem vagyunk jól, és olyan helyeken vezetjük le a feszültséget, ahol így másokra, így idegenekre le tudjuk adni, mert nem önmagunkkal foglalkozunk, és nem, valahogy nem egy nyugodt helyzetben van ez a társadalom.
Én ezt kiegészíteném, amit a Gyöngyös mond azzal, hogy egyébként pont ilyen nemzetközi összehasonlítás, hogy milyen érzelmek jelennek meg egy nemzetnél inkább, én ilyet nem olvastam, de amiben így British úr vagyok, az, hogy az érzelmi tudatosság... Igen, köszönöm. Az, hogy az érzelmi tudatosságunk az nagyon-nagyon alacsony szerintem. Tehát, mert hogy mi az érzelem? Valójában az egy jelzés arról, hogy hogyan vagyunk. És én azt látom leginkább, hogy nem tudnak, az emberek nagy része nem tud reflektálni arra, hogy mit miért érez. Tehát ez az érzelmi tudatosság, most dühös vagyok, mert jelentkezel... Szót adok. Felszólítalak. Szabó Szontel
Lutza. Hogy annyira rá tudok erre kapcsolódni, és abban a kontextusban is, hogy az érzelmek, hogy annyira sok olyan érzelem van, ami a mi társadalmunkban tabusítva van, és hogy olyan nehéz érzéseket tabusítunk, amiket a legkevésbé szabadna tabusítani. Lásd, szexuális hovatartozás. Hát az embereknek identitás formáló erő az, hogy kihez vonzódnak, és tabusítjuk. Halál.
Hogy mondjam el az egyik szívem csücske témát, kérlek szépen.
Mondd.
Mert ez, én ennek élharcos szeretnék lenni, ez a női düh kifejezés. De ez nem csak nálunk van tabusítva, ugye, hanem nemzetközileg tabusítva van.
De ha nő dühös, akkor hisztizik.
Akkor hisztis, igen. És hát ez borzasztó, mert például esélyegyenlőségi kérdésekben, amikor arról van szó, hogy valaki felszólal-e azért, hogy őt igazságtalanság éri, akkor a düh az egyik legjobb katalizátor. És akkor egy kicsit még reflektálva a társadalmi szintre, például, hogy miért van óriási passzivitás Magyarországon közéleti témákba, mert a düh az egy olyan érzelem, aminek katalizátornak kéne lenni ezekben a dolgokban, de ez el van folytva, és ez ugye egy kicsit nehéz. Hát Franciaországban minden héten felgyújtanak egy autót, amire mondhatnánk, hogy nem oké, de valójában azért a változáshoz, én azt gondolom, erről már egy kicsit beszéltünk, szerintem túl kell tolni néha dolgokat. És ez például szerintem egy nagyon nagy gátló tényező, az, hogy mi hogyan folytjuk le az érzéseinket.
Hát abban, meg egy bizonyos ponton túl már, hogy mondjam, mint olyan hatástalan a 8000. tüntetés, ahol még egy, nem tudom, rendes...
Molotov-koktél sem dobódik el.
Nem, de még egy rendes műanyagpalackot, ha itt valaki a tömegben, hogy elege van, hogy egyetértek. Érzelmi jól létünk. Ről én még azt akartam mondani, hogy katalizátornak kellene lennie, de hogy ugye közben az is van, hogy egy csomó olyan téma van, amihez meg azért nincsen semmilyen katalizátorunk, mert tök sok szégyen társul hozzá, vagy hát ezt nem is tudom, tehát hogy ezt tanítjuk, vagy ez a társadalmi hozzáállásunk, hogy mondjuk a magány, az vannak, ahol nem állnak ennyire borzasztóan a magányhoz, iszonyatosan elmagányosodunk, és ez mondjuk nem csak a magyar sajátosság, 21. század, globalizáció, individualizmus, sok minden teszi még rosszabbá alapvetően a helyzetünket, a technológia a tinédzsereket magánosítja el, nem csak az öregekre kell gondolni, de hogy az mind egy szégyennel is társul, vagy például a családon belüli erőszak totál tabusítva van. Nyilván ennek egy csomó olyan pszichológiai dimenziója van, amivel én nem vagyok kellőképpen tisztában, de hogy ezek mind abba az irányba mutatnak számomra, hogy érzelmileg nagyon rosszul vagyunk, akármikor kibillenünk a jóból. És még a jóba is azt csináljuk, hogy nagyon a kontrollhoz visszautalva, hogy nagyon kitesszük. Szerencsém volt, nem én csináltam meg valamit, és mondom azt magamra, hogy büszke vagyok, és jól csináltam. Ami szintén szerintem egy ilyen jó, hogy mondjam, jó önismerettel, és önképpen rendelkező, vagy énképpen rendelkező ember számára nem kellene, hogy problémát jelentsen, hogy azt mondja, hogy büszke vagyok magamra, ezt jól csináltam.
Így van, jelentkezem.
És jelentkeztél, fel is szólítottalak a szememmel, hogyha a hallgatók nem látták volna, ugye.
Hogy még egy eszembe jutott erről, amiket itt mondtak, és ez a panaszkultúra.
Jaj, igen.
Igen, panaszkultúra.
El is kellettek mondanak valami szörnyűt, ami történt, igen.
Na, nyugodtan.
Nem,
csak panasz, egy kis és egyébként már erről is beszéltünk szerintem, de hogy úgy összegyűlik egy társaság, és abban megy a licit, hogy ki tud szarabsztani itt mondani, vagy ilyen vele ki tud áldozatabb lenni, és még egy utolsó gondolata a társadalom.
Ehhez van egy zseniális, tehát, hogy tök ez történik, de hogy így onnan érzed, hogy öregszel, hogy mondjuk a 20-as éveidben ez a panaszkultúra mondjuk abban merül ki, hogy jaj, szar volt a vizsga, meg ezzel a pasival ez vagy az történt, vagy nem tudom. 30 plusz, ilyen gyógyszert szedek, ez fáj, az fáj, és azt veszük észre, hogy fél órája másról sem panaszkodunk, csak hogy mink fáj, és milyen orvoshoz járunk.
Ez most minden 70 pluszos hallgatóknak el kell mondanunk, hogy nagyon sajnáljuk, hogy már 30 pluszosan a semmiről panaszkodunk, mert végtelen kellemetlen igazából azzal szemben, aki tényleg nem tudom.
Igen, szóval bocsánat, csak ez így, ezzel szoktunk röhögni általában most.
Hát valami mindig megy a panaszkodás, de csak hogy egy pozitív példát is mondjam, mert nem az országunkra nézve pozitív, mert hogy persze én is panaszkodok, de hogy ugye egy másik valami, ami nagyon kéne ahhoz, hogy mondjuk társadalmi változást tudjunk elérni, az például az, hogy tudjunk, empatizálni bizonyos csoportokkal, vagy azonosulni másik csoportokkal. Tehát, hogy a pozitív érzelmek hiánya legalább annyira probléma, mint a negatívak megléte.
Igen. És tudod, hogy most mit szeretnék pontosan ezért kérni tőletek?
Na.
Hogy nem a toxikus pozitivitás irányából közelítve, de mondjunk már dolgokat, amikben ez a magyar társadalom
jó.
Jól léti faktorban jó, vagy fejlődőképes, vagy szóval, hogy ugye mindig onnan nézzük, természetesen a NER 13. évébe közélettel foglalkozva, hogy mi rossz, de az, hogy humor. Nagyon jó.
Mert hogy amúgy egészségmegvédő faktor a humor nagyon durván.
Hát meg az önilónia például, az egy csodálatosan hasznos dolog minden helyzetben.
De most olyanokat kérsz, amiben tudnánk fejlődni, vagy olyanokat kérsz, amikben nem vagyunk nagyon szarok? Nem mindegy.
Olyan nincs, amiben jók vagyunk.
Olyan nem. Most mondjuk olyat, amiben jók vagyunk. Fejlődni mindenben lehet, mindig lehet, de hogy mondjuk olyat, amiben jók vagyunk. Most
én amúgy még tudjátok, mit imádok, az ilyen, most ez az öröm az ürömbe, vagy nem tudom, az ilyen magyar kiskapuzás. Tehát, hogy így mondok egy példát, az én Angliában élő bátyám, emlékszem, hogy mindig haza szoktak jönni nyáron, otthon voltunk anyámnál, ahol elromlott a csap, és ő szeretett volna erre egy szakembert hívni az elromlott csapra, amire az itthon élő másik bátyám megszerelem. Szóval, hogy ez a leleményesség, meg hogy így nem vagyunk bele punyadva, vagy igen, mondjuk az punyadva a jóléti társadalomba, mert nincs. De, hogy
de egyébként ez fontos, mert ez tud jót eredményezni. Igen. Tehát most mi ettől iszonyú messze vagyunk, igen, de az ilyen nagyon-nagyon jólét, ez kicsit elustítja az embert, mert nekünk ilyen problémánk nincsen, hogy el kéne lustulnunk. Jó, mit tudunk még mondani? Mondjuk már még,
amikor jók vagyunk. Ez motiváló, ez a téma.
Ez meg nehéz ilyet
nagyon nehéz,
mondani, amikben jók vagyunk. De
nekem az a durva, hogy én nagyon szeretek itthon élni, tehát nagyon szeretek elutazni, meg más kultúrákból töltekezni egy kicsit, de jó itthon lenni, jó Magyarországon élni, jó, de hogy miért, meg hogy ez miért jó, ezt már nem tudom levezetni. Tehát ez, amikor így megkérdezi, hogy szeretlek, jó, de miért? Nem tudom.
De nem is
nem akarod elmondani, vagy az majd megmondod, hogyha nem.
Na.
De hogy engem annyira megérintett, meg tetszett a mentőautós példa. És hogy még azt nem tudom, hogy az hol kapcsolódik a well-beinghez, de valahogy, hogy tudnak emberek egymáshoz kapcsolódni. Ez lehet, hogy nem egy magyar specifikum, de attól függetlenül
de minden mikro... Jó.
Meg a nyomtas te is nekem, az
úgy a szociális jól lét az jó volt, a fizikai az eléggé lent volt. Igen. Tehát az volt, hogy be kellett vinni a nővéremet kórházba, mert nagyon-nagyon-nagyon erős hasi görcsei voltak, és ők itt Budapesten lényegében egy kórház bejáratával szemben laknak, szóval, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy nem nagyon tudott járni, de még annyira tudott, hogy támogatással kivigyük az autóig, és akkor egyértelmű volt, hogy nem fogok mentőt hívni, mert hamarabb beérünk mi a kórházba, mint amíg a mentő ideér, meg ismervén a magyar egészségügynek a helyzetét, nem akartam olyanra pazarolni a mentőt, aki igazából be tud érni mentő nélkül, ráadásul hamarabb. Úgyhogy betettük az autóba, hogy bevisszük, átvisszük a kapun, mert ez egy ilyen kórházi blokk, amiben sok épület van. És akkor kaptunk egy instrukciót, hogy hova menjünk, és bevittük erre a helyre, ahol közölték velünk, hogy rossz helyen vagyunk, itt senki az ég egyet a világon nem fogja ellátni. De majd mindjárt egy mentő, amit nem akartam hívni, ugye, át fog menni ebből a kórházi tömbből egy másik tömbbe, és akkor átviszi a nővéremet, üljünk be a mentőbe. Na, ez egy 5 perc alatt a következő történt. A mentős szólt a másik mentősnek, hogy majd mindjárt indulunk. Kihoztak tolókocsiban egy urat, akinek embólia gyanúja volt, nem tudom pontosan milyen embólia, minden esetre ő beült a mentőtiszt mellé, mert mi ültünk hátul, és oda ő már nem ülhetett embólia gyanúval. Aztán jött egy hölgy, akinek nem tudom mi baja volt, de ő elég jól volt ahhoz, hogy a mellettünk levő fekvő ágyra felüljön törökülésben, és végül megjött a másik mentős tiszt úr, aki pedig beállt a hátsó részébe a mentőbe velünk szembe egy összecsukott tolókocsival, és akkor így a mentőtiszt, segédje a tolókocsival, az embóliás úr, a hölgy, akinek nem tudom mi baja volt, a nővérem, a görcsel, meg én hatan, nekivágtuk, hogy akkor megyünk egyik blokkból a másikba, És az aranyos, vagy az igazán megható része a történetnek akkor volt, amikor megérkeztünk a másik blogba, ahol a mentőtiszt úr kinyitotta a tolókocsit, és akkor mondta a nővéremnek, hogy őt beviszik először a sürgősségire, és mondta, hogy majd az embóliás úr jön másodjára, és a nővérem magánál se volt, erre nem is emlékszik, hogy ezt mondta. Azt mondta, hogy nem, menjen csak az embóliás úr, az embóliával nem viccelünk. Amikor mondta a mentőtiszt, hogy nem, hölgyem, nem viccelünk az embóliával, csak önt betoljuk először, és aztán toljuk be a másik urat. És akkor az embóliás úr előről megerősítette, hogy az neki jó, hogyha ő mehet be a sürgősségére másodszor, és akkor először betolták a tesómat, hogy mondjam, fast forward, a nővérem jól van, és semmi baja nincsen, kapott görcsoldó infúziót, és jobban van. És na, aztán utána csak bevitték az embóliás urat, és még az embóliás úr, szerencsére csak embólia gyanú volt, kiderült, hogy nincsen embóliája ott a sürgősségén, hamarabb távozott, mint a kedvesem, a nővérem meg én, és elmentébe még a nővéremnek jobbulást kívánt, én meg megköszöntem, hogy előre engedett minket az egyszent tolókocsival, amivel a sürgősségére be lehetett jutni.
Igen.
Ez volt a történet.
Na és szerintem ezek egyébként olyan sztorik, amik persze máshol is előfordulhatnak, igen, meg máshol is van ilyen, meg emberi szolidaritás, meg kedvesség, meg nem tudom, de hogy így megint csak egy nagyon jól léti társadalomban nem egy tolókocsi van, szóval nem biztos, hogy annyira nagy egymásra utaltság van, mint itthon, szóval egy csomó helyzetben elég nagy az egymásra
ez
utaltság.
Ez kicsit szomorú és egyben jó, amit most ez mondasz, mert én most igen, nekem eszembe jutottak erről így az utazásaim a világban, és én éltem Új-Zélandon, és az volt az egyetlen olyan nyugati ország, a jóléti társadalom, mégiscsak használjuk a jólét fogalmát is a műsorban, ahol olyan szintű közösségi és szociális életet tapasztaltam, odafordulás szintjén, mint politikaira korrekt szakmaisággal harmadik világbeli országokba. Tehát, hogy voltam nagyon szegény országokban, afrikai és ázsiai és dél-amerikai országokban is, akik hozzánk képest nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevésbé, vagy sokkal kevésbé fejlettek, nagyon sok tekintetben, és ahol a pénz az nem egy fontos faktor, mert annyira nincsen senkinek, ott sokkal erősebb a társadalmi kohézió. Én ezt a saját bőrömön való tapasztalatok alapján mondom, semmi kutatás, és hogy Új-Zélandon viszont kitermeli ezt a jóléti társadalom is, és ott azt láttam, hogy azért, mert olyan fokú izoláltságban élt az az ország, amíg a technológiai meg a legújabb ipari forradalom lehetővé tette, hogy hozzácsatlakozzanak a világ többi részéhez, hogy nem volt mese. Tehát, hogyha ott, nem tudom, akár 20-30 évvel ezelőtt neked leállt az autón az út szélén, akkor a következő embernek neked segíteni kellett, mert lehet, hogy utána arra nem járt két napig senki. Vagy hogyha neked a közvetlen szomszédod 8 kilométerre van, akkor neked valami bajod van, akkor ő tud egyedül segíteni, mert az következő szomszéd az 50 kilométerre van. És ez a típusú egymásra utaltság, ez őket nagyon-nagyon közösségivé tette, és nekem ez írtó szimpatikus volt, mert mondom, ezt jóléti helyen sehol máshol nem tapasztaltam, mert ott mindenki meg tudja teremteni magának, igen, elromlik, kidobom, nem segít, megoldom mással, szóval, hogy nincs ez az összetartó erő.
Megfizettem,
igen, mint a szerelőt is, hát de ha nincs pénz szerelőre.
Igen. Na és mi a következő témád, engem már az érdekel?
Jó, hát Isten, igazából a következő témám az az, hogy akkor csináljunk egy kis ilyen kis okost most szóban. Lehet, hogy képzési tananyagok gyártásával vagyok napközben elfoglalva, és azért használom ezt a szót, hogy kis okost csináljunk. De hogy mit tehetünk? Most igazából társadalmilag csak az érzelmi jólétről beszéltünk, de azért innen-onnan megközelítettünk mást is, meg saját magunkon keresztül is. Ti mit tesztek? Ti mit tesztek a jól létetekért? És öncoachingot a Málna, az kicsit azért talán komplikált, ennél lehet, hogy hallgatónak.
De társadalmi mit csinálunk, vagy egyéni szinten?
Egyéni szinten. Szerintem a társadalmi szint az olyasmi, amivel a legtöbb hallgató nem foglalkozik. Mi foglalkozunk azzal, mert politikával involváltak vagyunk, hogy mit tehetünk társadalmi szinten, de most egyéni tanácsokat adjunk.
Nagyon, mert én azt gondolom, hogy most csak akár az önismeretből...
Vagy vitatkozz velem, és mondd azt, hogy társadalmi szinten is érdemes most tanácsot adni.
Vitatkozok.
Hát tessék.
Hát mert nem csak abból kiindulva, hogy az egyén adja a ott az egy, sok egyén az egy közösség.
Igen, és ha az egyének szarul jól vannak, vannak, igen, vagy akkor jól valószínűleg vannak. A társadalom is jobban
igen,
van.
Igen, és szerintem pont az önismeret, amivel itt a Gyöngyös is indított, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon sokkal jobb világ lenne, hogyha az embereknek magasabb lenne az önismerete, vagy mélyebb lenne az
szerintem
önismerete.
Szerintem is, ezért akarok önismereti tréner lenni a jövőben.
I know.
Nice. Írjuk? Ez egy ilyen jövőbeli önreklám, még nem vagyok az, még ne gyertek velem, de majd gyertek. Igen, oké, okay, önismeret.
Fú, az nekem abszolút
mit tehetünk? Kis pici tippet tudsz adni? Mit tehet egy ember az önismereti fejlesztéséért?
Zúzzon el terápiába. Egyébként tudom, hogy ezt már nagyon sokszor beszéltem.
Egyébként én most pont volt nagyon közeli hozzátartozómmal ilyen beszélgetés, hogy ő így nagyon elzárkózik a terápiától, mert hogy nem akar idegennel beszélni.
Hát meg itt ér össze, bocs, a társadalmi, meg egyéni szint, mert Magyarországon társadalmilag még mindig, hát amikor Donát Annáról megjelenhet az, hogy miért jár terápiára, uram, atyám, hát én attól azt hittem, hogy ledobom igen. az égszíjat komolyan. Tehát ez mutat, bocsánat, trigger téma, ez mutat egy beteg társadalom irányába, hogy ciki elmenni terápiába.
Igen, de azt azért szerintem, tehát hogy pont szerintem az első részben is már beszéltünk erről, vagy a másodikban, hogy mennyire fontos a terápia, és emellett most is kitartunk, de akkor például én kaptam olyan visszajelzéseket, hogy jó, persze, toljuk itt, hogy fontos a terápia, de hát ugye nem egy olyan jóléti társadalomban élünk, ahol mondjuk megengedhető
hát ez amúgy
sokaknak
így van.
A terápia, és hogy szerintem itt fontos arról beszélni, hogy mit tud tenni valaki, akinek mondjuk nincs pénze.
Vagy de akkor beszélj, kérj segítséget, ha baj van, ne, tehát hogy szerintem az már egy tök jó irány, hogyha elmondod egy barátodnak, egy családtagodnak,
bárkinek. Igen, ezt akartam mondani, hogy például az én nagyon közeli hozzátartozomnál az volt, hogy ő nem az anyagiak miatt, hanem ő inkább amiatt nem akar elmenni terápiára, hogy nem akar
idegenekkel
beszélgetni, nem tudna megnyílni, meg stb. Hanem, és akkor így mondtam, hogy jó, de mondjuk van olyan családtagod, aki ugyanezt élte át, aki mondjuk jár terápiára, és hogy akkor vele beszélni, hogy ezért. És azon a vonalon például elindult, és ez szerintem tök jó, tehát hogy az, hogy őszintén beszélgetni mélyen, családtaggal, baráttal, hasonszőrű cipőben járó emberrel, és nem az, hogy leülünk egy kávé mellé úgy, hogy zsizsegnek körülöttünk az emberek, hanem akkor így úgy leülni, hogy te figyú, az a helyzet, hogy én azt érzem, hogy valamilyen szituban én most így nem találom, hogy most merre vagy ehhez, arra, erre, és akkor beszéljünk már erről.
Ehhez hadd kapcsolódjak egy kicsit, mert szóval ambivalens vagyok ezzel kapcsolatban, és azért vagyok ambivalens, mert azt tudom, hogy a dolgoknak már önmagába, jaj, mozog a pocakod, már igen. önmagába megosztása is igen, gyógyító jellegű, csak az a problémám, és akkor itt két tippet és trükköt majd hagyadjak, hogy viszont nagyon-nagyon jellemző az, hogy elmondod a problémádat valakinek, és ő a saját problémáját projektálja, és hogy valami teljesen...
Mit jelent ez, hogy projektálja?
Vetíti, ami azt jelenti, hogy mondasz egy problémát, és őt az érinti, vagy értelmezi valahogy, és neked nem az a problémád, és ő mondjuk nem meghallgat, hanem jaj, tudom, ezt csináld, azt csináld, amazt csináld, vagy ez nem jó, az nem jó.
Ahogy meghallgat.
Na és erre akartam egy tippet és trükköt, várjunk, halljuk. És annyira akartam tippet és trükköt, hogy elbizonytalanodtam, hogy ez a Brené Brown-nak a videója. Van egy videó, ami az érzelmi támasztról szól, és arról, hogy mit jelent az aktív hallgatás, meg hogy mit jelent az, hogy most nem tudom, hogy a Máté nekem mutogat-e, de
nem.
Jó, minden
nem. Nem, kis technikai félreértés, nem neked mutogat.
Jó, szuper, jó, szóval azt mutatja be a videó iszonyatosan plasztikusan, nagyon jól érthetően könnyedén, hogy mit csinálj, hogyha valaki hozzád fordul azzal, hogy baja van, hogy ne adj tanácsot, hanem csak hallgasd meg, tükrözd. Hát ez ami egy kicsit az asszertív kommunikációnak, az aktív hallgatásnak is eleme, ez most így kicsit sok fogalom hangzott el, de ezt majd, ezt a linket, ezt majd kikeresem, és majd belinkeljük, mert ez egy csoda édes animált videó. Ez az egyik.
Én láttam, tudom, miről beszélsz. Jaj, igen, nagyon jó, hogy hogyan empatizálj jól.
Igen.
Ez és igen. Én is láttam.
Na. Ez pörgött, és a másik még nagyon gyorsan, amit még akartam mondani, hogy tippek és trükkök, hogy viszont ha valaki egyik se, az kezdjen el írni, és mondjuk terápiás, önterápiás naplót vezetni, az semmi, az csak annyi, hogy leírod, ami benned van, már az is jobb, mint kusolni és elfolytani mindent, ami
ez nagyon jó, csak írd le, hogy mi van benned, ez tetszik nekem, mert ez tényleg nem kerül pénzbe. Én egyébként azt a tippet akartam adni, én most egy kicsit ugye önismeret kapcsán, amivel kezdek elmélyülni, ez a hogy ne vezessünk be új fogalmakat, ez a flow állapot, okay. Hogy hogyan tudsz olyan állapotba kerülni, amikor nincs tér és idő érzékelésed, hanem kiteljesedve, teljes, nem tudom, szimbiózisban azzal, amit éppen csinálsz, jól vagy, és hogy a jól léthez, ugye nyilván az érzelmi jól léthez, fizikai jól léthez, mindenféle a spektrumához a jól létnek tökre hozzájárul, hogyha nagyon sokat van az ember ebben az úgynevezett flow, vagy hogy mondják ezt magyarul? Már mondják valahogy magyarul, igen.
Áramlat?
Á, nem. Szóval, hogy ebben az állapotban, ahol nagyon elmélyülsz abban, amit csinálsz, teljesen mindegy, hogy mi az, és hogy nekem ez a kis tippem, hogy keresni azokat az állapotokat, amikben egész egyszerűen jó lenni. Ez, és ebbe az a jó, hogy ez bármi lehet, szóval, hogy ez lehet, hogy valaki szeret gazolni. Én nagyon nagy flóba voltam tegnap előtt, vagy tegnap, igen, amikor gazterminátornak hívtam magam, gazoltunk kint a Szentendrei szigeten, iszonyon éltem. Vagy futsz, vagy rajzolsz, vagy festesz, vagy nem tudom, a YouTube-ról, nem tudom, gitározni tanulsz. Az ég egyet a világon bármi, és az a jó, hogy ezt csak te tudod megmondani, de neked kell rájönnöd, hogy mik azok a dolgok, amik betesznek téged ebbe a nem tudom, időtlen és minden tértelen állapotban, amiben egyszerűen csak jó lenni, és ezt igazoltan mindenféle kutatás szerint igazoltan hozzájárul ez ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.
Szerintem passzív dolog is lehet, tehát mondjuk, ha egy olyan sorozatot találsz, ami kikapcsolja az agyadat.
És igen, azzal, de azért az
határeset.
Például a Facebook, meg Instagram az pörgetés, az nem. Tehát az ilyen screen time dolgokkal azért vigyázni kell.
Ez az van, hogy én ezt viszont ilyen emlékeimből előhozott kutatásból azt mondom, hogy igen, de hogy ez nem a legjellemzőbb dolog, mert a screen time, mert az agyadnak nem köti le a 100%-át, mert a screen time, mert annyira hozzá van szokva, hogy... Képernyőidő, köszönöm szépen. Na mindegy, nem vitatkozunk vele, ez is lehet, csak hogy ebben nem fejlődsz. Tehát azáltal, hogy nézel egy sorozatot, akkor abban nincs kihívás, egy csomó minden nincs benne, amitől a flow igazán jó. De ez már a flow-ról szólna ez az adás, amit meg nem lehet. Mondjatok még egy mondatos tippet, ha van. Egy mondatosat.
Mindfulness-re mindenki keresel rá a neten.
Nagyon jó. Keresel rá a mindfulness-re, az nagyon jó. Meditáljatok,
és sportoljatok, és egyetek jót, mert az vagy, amit megeszelni, azt Franciaországban tanultam meg.
Sok zöldséget egyetek. Például, mint én ma ebédre. Na jó, ez keretes szerkezet.
Ne elfolytsatok, hanem valahogy egyetek
ki
magatokban.
Igen, és olvassatok Judit Éva Égert, akinek a könyvét én most olvastam a nyáron.
Edith Éva Éger, igen.
És ő azt mondta, csak erre reflektálva, hogy a depresszió ellentéte a kifejezés. Úgyhogy így hajrá
van.
Kifejezés.
Ez egy nagyon okos gondolat volt, és ha már az ajánlók, akkor igen. Így műsor végén egy ajánlót szeretnék nektek tenni. Egy másik podcastot fogok ajánlani, mert a konkurencia az egy egészséges dolog, és az ember örül neki, hogyha mások is beszélgetnek hasznos dolgokról. A VMM Beszélnünk kell podcastja, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó önismerettel, jól léttel, mindenféle pszichológiai témával foglalkozó dolog. Úgyhogy ha minket találtatok meg előbb, akkor keressetek rájuk is, és hallgassátok őket, mert csodálatosak.
Pici az esélye, de
De megvan. Szóval nem lehet eleget beszélni a jólétről, most se lehetett, kifutottunk a műsoridőből. Figyelmeztessük magunkat és a közösségeinket is, hogy foglalkozzunk ezzel. Minél nehezebb időket élünk, annál fontosabb a tudatosság. Reméljük, hogy volt az adásban nektek gondolatébresztő. Figyeljetek magatokra és figyeljetek egymásra. Ez a legkevesebb és a legtöbb, amit tehetünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez az, amiről anya nem beszélt podcast 9. része volt. A podcast támogatásáért nagyon szépen köszönjük az Indítsuk be Magyarországot alapítványnak. Ez nem volt kerek teljesen ez a mondat, de értitek. És ha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel különböző oldalakon erre a műsorra. Találkozunk egy hónap múlva, nem megyünk újabb nyári szünetre. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!